A vitapartner egyik, az egyik vitapartner Szabó László, már itt ül. Szabó Lászlóról annyit kell tudni, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem hitományi karánvizet teológus lelki szakon, jelenleg az Újpest belsővárosi református gyülekezet ifjúsági lelkészeként szolgál, és doktori tanulmányokat folytat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Történelmi kálvinizmus a témája, megbízott oktatóként egyház történetet ad elő a Károli Gáspár Református Egyetem állami hitományi karán. A másik ember, másik vitapartner pedig Kenesei Béla. Ő a BME építőmérnöki karán tanult, tanult még a Szanályvesz Egyetem metálhigiénés szakán is, és ezeket nem tudom kiolvasni, ezeket a neveket. De
nem majd látják, vagy átakarja mellé.
Szemberdino és a Manila Teológiai Iskolák kihelyezett képzéseink tanult, részletségei fokozata nincs, és a Timóteus Társaságnak a munkatársa. Hajrá! És Béla kezdi, és aztán meg Násztól azt jelent a szót.
Kell a mikrofon?
Igen.
Okay. No, nincs sok mindenre idő. Én nagyon fogok rohanni, és egy kicsit egy ilyen étlapszerű dolgot szeretnék most itt előadni. 15-re terveztem, lehet, hogy nagy isten 20 perc lesz belőle, amivel egy csomó-csomó témát fölvillantok. Előjáróban egy-két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy amit elmondok, az tehát nem bízok meg a baptista egyháza azzal, hogy valami hivatalos álláspontot képviselek, nem is tudom, hogy van-e ilyen. Tehát ez magánvéleményem. A másik, hogy a munkahelyemnek, a Timóteus Társaság Alapítványnak, fékprogramnak, aki így ismeri, nincsen köze a pedagógiai álláspontomhoz. A Timóteusnak nincsen egy hivatalos teológiája, nagyon sokféléket gondolunk erről a kérdésről. Van teológiája a főbb kérdésekben, de ez nem tartozik a főbb kérdések közé, tehát megint csak magánvéleményem. A következő, hogy a nyomtatásban a cím egy kicsit máshogy jelent meg, én a keresztelés módjáról nem szándékozom vitatkozni, de teljesen egyetértek Ávinnal, hogy az, hogy most bemerítünk, vagy leöntünk, vagy lespriccelünk, egyszer vagy háromszor, ezeknek nincs igazán jelentősége, úgyhogy erről nem lesz szó, hanem kizárólag arról, hogy egy hitvallás után legalábbis valamilyen szinten ebből a szempontból felnőtt embereket, vagy pedig ennél a kornál fiatalabb kisgyerekeket, csecsemőket is helyese megkeresztelni. Még annyit, hogy nagyon sok szlájdot fogok mutatni, nagyon sok szöveggel, nyilvánvaló, hogy ezt nem tudja elolvasni legfeljebb az, akinek kifejezetten ilyen fotografikus memóriája van. Nem is azért vetítem ki őket, hogy most mindent megjegyezzetek belőle, hanem azért, hogy ha később a beszélgetés során valamelyik téma szóba kerül, akkor vissza tudjunk menni ahhoz a szlájdhoz, és az igék vagy az idézetek a szemünk előtt legyenek, amikor beszélgetünk róluk. No, én ugye noha magam személy szerint egyébként református vagyok, de ebben a dologban a hitvalló keresztséget fogom képviselni. Most nem magyarázom, hogy mi ez, azt feltételezem, hogy alapvetően a problémát vagy a vita alapkérdését azt mindenki ismeri. Amellett fogok érvelni, hogy a gyerekkeresztség az biblikusan nem igazán megalapozott. Történeti érvekkel kezdem. Véleményem szerint ezek a döntőek abból a szempontból, hogy a teológiában azért mindig nagyon sok szubjektív elem van, viszont az, hogy mi volt az ősegyház gyakorlata, amit ugye az apostol Jézus, keresztelő János Jézus és aztán az apostolok bevezettek, ez mi volt, az azt gondolom, hogy normatív lenne számunkra, ha pontosan ismernénk, hogy mi volt az, és ezt próbáljuk tisztázni, hogy mi is volt az. De utána azért fogok teológiai gondolatokat is egy párat megosztani. Az Új Szövetséggel kezdeném. Azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, hogy az Új Szövetségben nem fordul elő konkrét személyek megkeresztelése, mármint leírva, anélkül, hogy az megtérés, hitrejutás, bűnbánat, stb. Valami ilyesmi fogalom ne előzné meg. Ennek ellen megszáfolására következő dolgokat szokták többek között felhozni. Az egyik ez a bizonyos háza népe, ez az oikosz szó, hogy ahol a valakinek a háza nézve megkereszteléséről van szó, a háza népében nyilván beletartoznak kisgyerekek is, tehát őket is meg lehet keresztelni. Következő ellen véleményeink vannak ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem föltétlenül értették bele a háza népe szóba a gyerekeket, ha jól emlékszem. Ezek az igék itt mindenhol, nem emeltem ki, de ahol a háznép család egymás mellett szerepel az olykos szó, és a gyerekek külön megemlítve, tehát nem automatikusan szerepel a házanépben a gyerekek. A másik ennél fontosabb szerintem, hogy minden esetben, négy ilyen eset van összesen az abcselben, fontosabban egy a Korintusban, ahol háznép megkereszteléséről van szó, mindenhol még valamit megtudunk, legalább egy dolgot, vagy kettőt, hármat a háznépről. Most amit ott megtudunk, az a többi dolog, ott automatikusan kiadjuk belőle a csecsemőket, mondjuk, mert nem érvényes rájuk. Ha viszont abban az esetben kihagyjuk a csecsemőket a háznépből, mivel hogy eleve nem értelmezhető, akkor ez csak egy teológiai előfeltevés azt állítani, hogy a többi esetben viszont beleértettük őket. Tehát nem igazán bizonyítja ez azt, hogy a háznépbe bele kellene érteni a csecsemőket. Még egy gondolat ez, hogy a háznép nem követte automatikusan a gazda hitét, erről is jó néhány bibliai igét látunk. Tehát az általánosságban én nem vitatom, hogy ez tényleg az ókorra egy ókori keletre is, meg a római társadalomra is. Ez egy jellemző dolog volt, hogy a családfő szerepe meghatározta a család légkörét, működését sok szempontból, de ugyanakkor konkrét bibliai adataink vannak arra, hogy ez mégsem volt minden esetben meghatározó, tehát nem lehet ezt az elvet abszolutizálni. A következő állítás az arról szól, ugye az 1 Korintus 7.12-16 jól ismert igéi, hogy a hívő szülőknek a gyermekei szentek, és ezért megkeresztelhetők. Most itt a szöveg kezdjük ott, hogy nem említi a keresztséget. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen minden, amit mondanánk ezzel kapcsolatban, az hipotetikus. Másrészt a szent szó, hogyha ez azt jelenteni, hogy megkeresztelhető, akkor nem csak a gyerekekre vonatkozna, hanem a házastársra is vonatkozna. Tehát akkor azt kéne mondanunk, hogy a hívő férj érdeméért a feleség, a nem hívő feleség is megkeresztelhető. Sőt, ami eleve a háznépnek némileg ellentmond, hogy ez visszafele is működne, konkrétan írja Pál, hogy ha a szentség ezt jelenteni, akkor a hívő feleség miatt a nem hívő férj is megkeresztelhető lenne. Ami azt gondolom, hogy nem csak a mi gyakorlatunk szempontjából van szesz, hanem egy teológia történeti perspektívában is azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem így működött. És a 16. versből pedig kiderül, hogy ez a szent státusz akármit is jelentett, nem jelentette a megmentettséget. Tehát, hogy nem volt megváltva, vagy üdvözülő állapotban ez az illető. Tehát nem tudjuk pontosan, de szent mit jelentett, erről majd beszélgethetünk, hogy valószínűleg mit. Nem akarok belemenni, de semmiképpen nem jelentette azt, hogy ezek üdvözült valakik lennének. És ezt a házastársal kapcsolatban mondja ki a Pál apostol ezen a ponton, de mivel ugyanazt a szót használja, ezért nagyon valószínű, hogy a gyerekekkel ugyanez a helyzet. Aztán van ez a kedvelt ige, ugye, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Kezdjük ott megint csak, hogy itt sincs szó keresztelésről, tehát akármit is mondunk erről, az pusztán spekuláció. A másik, ami nekem elgondolkoztató ezzel kapcsolatban, hogy ha igaz az, hogy a gyermekeket meg kellett keresztelni, ugye bármilyen elmélet alapján, meg szó lesz róla, hogy milyen teológiai magyarázatok vannak ehhez, akármelyik elvek alapján is használjuk, ha a kisgyerekek megkeresztelése lett volna a normális, akkor már Keresztelő Jánosnak is, meg aztán Jézusnak és az apostoloknak 100 évvel, valószínűleg 1000 évvel kellett volna a gyerekeket megkeresztelnie. Akkor viszont meglehetősen furcsa, hogy az apostolokra így Jézus pályafutásának ráadásul a vége felé teszi ezt a történetet, mindegyik szinoptikus, tehát több éves ilyen együttes szolgálat után rá kellett volna szólni Jézusnak az apostolokra, hogy engedjétek a gyerekeket, hiszen akkor már százakat és ezreket kereszteltek volna meg gyerekek közül is. És végül említeném ezt a másik kedvelt igét, ugye a Apcsel 2-ből Tamás is említette más kontextusban, tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. A vicc az, hogy ugye egy verssel korábban viszont hangzik el az, hogy atyámfér, mit cselekedjünk, ugye térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és veszitek az Szentlélek ajándékát, idáig nincsenek gyerekek, pont, új mondat, mert tiétek ez az ígéret és a gyerekeiteké. Tehát, hogyha ez a gyerekek szó egy mondata hamarabb lenne, az, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg gyerekeitekkel együtt, stb., akkor egész más lenne a helyzet, de így, hogy az a pont, az szerintem elég határozottan elválasztja azt, hogy keresztséget megbeszéltük, mellesleg az ígéret a gyerekeitekre is vonatkozik. Tudom, hogy ezt, hogy mondjam, ezzel lehet hosszasan vitatkozni, én szerintem ez egy eléggé spekulatív, innen bármilyennél többet mondani. Ugyancsak történelemből régészeti érveket szeretnék egyet-kettőt mondani. Az ókeresztény sírfeliratoknak a kérdése az körülbelül az utóbbi 50-60 évnek legjobb tudomásom szerint egy kutatási ága, és rendkívül fontos. Számomra megmondom őszintén, ez volt a legdöntőbb érv, amit találtam. Ezek a különböző ilyen katakombában, szarkofágokon fölmaradt ilyen vésetek, a legkorábbiak is körülbelül a 3. század elejéről valók, tehát annál korábbiról nem tudok, hogy lenne. Két dolgot lehet ezből megtudni a kisgyerekek csecsemők megkeresztelésével kapcsolatban. Az egyik, hogy valóban történtek ilyen keresztelések, tehát kereszteltek gyerekeket, még egészen kicsi gyerekeket is, de ezek a megkeresztelések, ezek általában a gyerek halála előtt néha csak néhány órával, néha egy-két nappal, hetekkel, néha egy-két hónappal történtek, de mindesetre egyértelműen a halál időpontjához és nem a születés időpontjához köthető ponton történtek. Ami mellesleg azt is bizonyítja számomra, hogy akkor ezek szerint a születés után 8 nappal, 3 nappal, x idővel nem történtek meg ezek a keresztségek. Tehát ezek a gyerekek kereszteletlenek voltak, nagy valószínűséggel pont azért lettek megkeresztelve, mert lehetett látni, hogy halálukon vannak. Vagy nagyon súlyos betegek legalábbis. Még egy régészeti szempont, ugye maradtak föl ilyen különböző keresztség ábrázolások, vésetek, mozaikok, domborművek, csecsemő keresztelésről, de legjobb tudomásom szerint, nem vagyok szakértője, nyugodtan. Egyébként az összes többire is igaz, de erre kimondottam, hogy az, hogy én nem találtam az interneten ilyet, az nem jelenti, hogy nincsen, tehát egész nyugodtan javítsatok ki. De mindesetre én elég sokat próbáltam keresni, nyilván nem is elsősorban magyarul, hanem angolul, olyasmire, hogy mondjuk csecsemő keresztség ábrázolások. Nemhogy az ókorból, de még a kora középkorból se találtam ilyeneket, hanem nagyjából ugye bőven az ezredforduló utánról találtam a legkorábbi olyanokat, amik csecsemő keresztséget ábrázoltak. Ezzel szemben olyan ábrázolás van bőven, amin úgy néz ki, mintha gyerekkeresztség történne, de azért, hogy jobban megnézzük, vagy pedig tudjuk ilyen-olyan szempontokból, hogy tulajdonképpen az kinek a keresztelése, akkor kiderül, hogy itt nem kisgyerekekről van szó, hanem inkább ilyen vagy ikonográfiai, vagy pedig kompozíciós, tehát festménykompozíciós okokból néz ki úgy, mintha megkeresztelt egy kisgyerek lenne. No, még mindig a történelmé maradva, az egyházatyák írásaiból, ugye hát itt vannak a igazán fontos érvek. Oké, ott vagyunk, ahol kell. Szívesen felolvasnám, de nagyon rohanok, úgyhogy nem olvasom föl, de majd még visszaugorhatunk rá. Ugye a legkorábbi konkrét említés a gyerekkeresztségnek Tertullianustól származik, 3. század legelején. Egy. Kétségtelen, Tertullianus elismeri, hogy történnek gyerekkeresztségek, és még azt is elismeri, hogy nem kizárólag föltétlenül szükségkeresztségek ezek. Tehát kiderül a szövegéből, hogy olyan keresztségekről is szó van, ahol lehet várni, hogy a gyerekek megnőnek. De ezt a gyakorlatot nem tartja helyesnek, és más írásaiból Tertullianusnak viszont tudjuk, hogy ő kifejezetten súlyt helyezett arra, hogy nem csak a Biblia hiteles szövegében leírt dolgokat, amik egyértelműen apostoli hagyományok, hanem mindenféle olyan hagyományt, ami régóta, stabilan, elterjedten gyakorlat a keresztény egyházakban, azokat is meg kell tartani és követni kell. És hoz is példákat erre egyébként, éppen a keresztséggel kapcsolatban is jó néhányat, a gyerekkeresztség nincs ezek között. Tehát azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy Tertullianus ugyan ismerte a gyerekkeresztséget, tudott róla, viszont nem tartotta azt sem régi, sem egy ilyen jó beágyazott széles körbe elterjedt hagyománynak, ezért is ellenezte. A másik kedvelt idézett Hippolytus, aki nem csak hogy tud róla, hanem kifejezetten utasít a gyerekek megkeresztését, utasítást ad arra, hogy hogyan történjen a gyerekek keresztség. Azt nem mondja, hogy mennyinek kell, meg milyen sokszor, de szó van arról, hogy ha kereszteltek gyerekeket, azt hogyan kell. Viszont Hippolytusszal az a probléma, pontosabban a neki tulajdonított apostoli hagyományok című művel, hogy rettentően bizonytalan egyrészt a szövege, másrészt a keletkezései, keletkezés ideje, a szöveg egysége, stb. És nagyon valószínű, hogy szerintem legalábbis, de mondjuk ezt nem a kis ujjamboráztam ki, hanem mondjuk sok hozzáértő ember szerint, hogy legalább ez a része a szövegnek, ami a gyerekkeresztségre vonatkozik, nagyon jó esély van rá, hogy ennek semmi köze a 3. század elejéhez, hanem jóval későbbi. Aztán Origenist lehetne még említeni. Origenist teljesen egyértelműen támogatja a gyerekkeresztséget. Az indoklás érdekes nála, erre majd még később visszatérünk, egy olyan indoklást ad hozzá, ami egyébként sehol nem fordul elő az új szövetségi hagyományban, ugyanis ő a 3 Mózes 12-re a szülés és születés rituális tisztátalanságára vezeti az egészet vissza, amit ugye sehol nem említ az új szövetség. Aztán Cyprianus még, vagy Cyprianus, nem tudom milyen járatos kiejtési módja, őt szoktuk emlegetni ezzel kapcsolatban, ő két helyen beszél erről a gyerekkeresztségről. Azt kell tudni hozzá, hogy mind a kettő, ahol beszél, az egyik egy súlyos pestis járvány, a másik pedig egy súlyos, a Décius császárféle keresztény üldözés során történik. Nagyon valószínű, hogy mind a két helyen szükségkeresztségekről beszél. Oké. Tehát ennyit az egyházatyákról, nyilván aztán a 4. század kezdetétől már sokkal inkább elterjedt. Tehát utána már jóval több szó van erről. Még egy, mondjuk így, én úgy nevezem, hogy szociológiai újérvet szeretnék megemlíteni. Ugye a legtöbb szakértő azt szokta mondani a gyerekkeresztség védelmében, hogy hát azért van erre ilyen kevés adat, meg szorványos, mert hogy ritka volt, kevés ilyen történt, az egyház ugye evangelizált, növekedett, alapvetően a felnőtt keresztség volt a jellemző. Na most, ugye az ókori társadalmakra, mint ahogy általában természeti népekre manapság, ez a fenyőfa alakú korfa jellemző, ahol el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag a változó, de gyakorlatilag a társadalomnak cirka a fele, az mondjuk 15 vagy 18 vagy ilyesmi éven alul gyerek volt. Nagyon sok volt a gyerek, ugye. Más, mivel hogy kevesen érték meg arányal a felnőtt kort. Na most a gyerekkeresztségnek akármilyen teológiai megalapozását is valljuk a magunkénak, mindegyikből következik az, hogy minden csecsemőt rögtön kötelezően meg kéne keresztelni. Na most, ha minden csecsemőt kötelezően megkeresztelnek egy olyan társadalomban, ahol a társadalomnak a fele körülbelül gyerek, akkor az következne, hogy az összes kereszteléseknek cirka a felének gyerekkeresztségnek kéne lennie, még az első időszakban, tehát a zöldmezős evangelizáció idején is, nem is beszélve arról, amikor már nő a gyülekezet, és amikor már a hívőknek a gyerekeit keresztelik meg, akkor még magasabb ez az arány. Tehát, hogyha mégis azt látjuk, hogy kevés gyerekkeresztelés történik, akkor valami nem stimmel. Tehát nem tudom, hogy mi, de valami nem jó. No. Még egy érdekesség, hogy egészen a 4. század közepéig, sőt lehet, hogy inkább a végéig, egyetlen konkrét személyt sem ismerünk, akiről tudnánk, hogy gyerekként megkeresztelték. Most lehetne ugye az első három, majdnem 4 évszázad nagy alakjait sorolni. Egyetlen egyről se tudjuk konkrétan, hogy gyerekként keresztelték volna, meg viszont nagyon sokról tudjuk, hogy 10 évesként, 20 évesként, vagy ne talán még később. No, szuma a történelmi érvekkel kapcsolatban. Van, ahogy így néz ki, itt alul a 50-100, stb. Ez a Krisztus után, tehát ez az évszázadokat, vagy éveket jelenti, és a keresztségre, gyerekkeresztségre, bocsánat, vonatkozó adatok száma az, amit itt nagyon hasonlítva az első, tehát a 200-hoz és a 250-hez tartozó az mondjuk azok reális adatok, de az utána következők azok ilyen hasonlítésesek, de mindesetre exponenciálisan nő utána a gyerekkeresztségre vonatkozó dolgoknak, a információknak, adatoknak a száma. Na most, mint elhangzott, nekem mérnök az eredeti foglalkozásom, számomra elképzelhetetlen az, hogy a grafikont így változtassa meg, tehát hogy azt mondjam, hogy noha az első 200 évből gyakorlatilag semmiféle adatunk nincs gyerekkeresztségre, de én azt mondom, hogy szerintem volt, és ezért a grafikont így kunkorítom mindenféle információk nélkül. No, ennyit a történelmi érvekről. Átugornék a teológiai érvekre. Bocsánat, mennyi ideig pofázok egyébként? Nyugodtan? Köszönöm szépen, nagyon kedvesen. Oké, na a teológiai érvek, ez egy sokkal csúszósabb pálya. Részben azért, amit egyébként nagyon érdekes, hogy Calvin is ír valahol ezzel kapcsolatosan, sajnos azt nem írtam ki, hogy ugye itt a sákramentumokkal kapcsolatban általában is ez egy komoly nehézség, hogy az írók, a Biblia is, meg a későbbi írók is sokszor csúszkálnak a jel és a jelzett dolog között. Tehát a konkrét értelem, meg a jelképes értelem között. és ez elég sok nehézséget okozott Calvinnak is már, és bevallom nekem is, amikor én meg Calvint olvasom erről. A másik probléma pedig az, ugye, ami egyébként mondjuk nem csak erre a területre korlátozódik, hanem elég sok másra is, de hogy amikor leginkább artikulálják a véleményeket a teológusok a keresztséggel kapcsolatban, az általában valamilyen viták során van. Ugye, a donatista viták, Ciprianus, Augustinus, a Pelagianus vitában, és aztán ugye a reformátorok pedig az anabaptistákkal vitatkozva fogalmazzák meg az érveiket leginkább. Úgyhogy Calvin is beszél arról más összefüggésben, de azt mondja, Pálról írja, hogy hát ezt és ezt a dolgot azért kell így és így érteni, mert ezt Pál csak a vita helyében mondta. Most itt nem tudom, hogy ez hol van, de érdekes volt olvasni. Hát én úgy érzem, hogy Calvin is több mindent például a vita helyében írt. De hát ezt valószínűleg, akik szerintem többség nálam jóval többet foglalkozik rendszeres teológiával, ezt tudjátok nagyon jól. No, a teológiai részét is csak egy nyúlfarki dogma történettel vagyok kért elkezdeni. Erősen úgy néz ki, hogy az első egy-két évszázadban a gyermekek ártatlansága, üdvössége, ez volt az általános nézet, egészen körülbelül Origenészig, de tulajdonképpen még utána is sokáig. A kulcsigék ehhez ott vannak kivetítve. És jó sok idézet Hermásztól, Barnabástól, stb. Kattintás egy picit. Köszönöm. Tehát úgy tűnik, hogy erősen évszázadokon keresztül az volt a nézet, hogy a gyerekek büntelenek, és hogy rájuk ez az üdvösség olyan a bűnbocsánat olyan értelemben nem szorulnak bűnbocsánatra, mint ahogyan a felnőttek. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a János 3.5, meg a Márk 16.16 és egy néhány hasonló ige, de mondjuk a János 3.5 volt a leggyakrabban hivatkozott, az viszont nagyon erősen hangsúlyozta azt, hogy keresztség nélkül nincs üdvösség. Ugye ennek aztán a végletekig nyomott és hangsúlyozott verziója az ex opere operato elv, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen senkinek a hite nem kell hozzá, maga a aktus, a ritus az önmagában adja az üdvösséget. Nagyon valószínű, hogy a gyerekkeresztség valahogy olyan módon terjedhetett el, de között a két dolog között, ugye a gyerekeknek nem kell, egy, kettő, keresztség nélkül nem lehet üdvözülni. Tehát ez egy érezhető konfliktus, ami évszázadokon át úgy tűnik, hogy fönnállt, de egyrészt ahogy úgy tűnik, hogy ahogy az egyház egyre inkább egy struktúrává vált, hierarchizálódott, nőtt a papok szerepe, nőtt a ritusok szerepe, stb. Egyrészt ez hozta egyre inkább előtérbe a mondjuk jelen esetben a keresztségnek a rituáliát, vált egyre fontosabbá. Másrészt pedig valószínűleg ez a biztonság kedvéért gondolkodásmód, hogy János 3.5-ben mégiscsak ott van, hogy nem lehet enélkül üdvözülni. Hát a gyerek meg olyan rosszul néz ki, szegény már alig kap levegőt, hát jobb a békesség, abban nem lehet baj, inkább kereszteljék meg. Aztán már azt is, aki kevésbé beteg, aztán már azt is, aki csak egy kicsit van véznácskább, és aztán egy idő után pedig, hogy az a legjobb a mindenkit. Ez az én feltételezésem, de amit olvastam erről, abból úgy tűnik, hogy ez egy eléggé jól elképzelhető folyamat. Na most viszont akkor felmerül a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen miért kell szegény gyereket megkeresztelni, akiről ugye Jézus azt mondta, hogy ilyeneké a mennyek országa. Az első említettem, az első álláspont az Origenészé volt, aki ugye erre a bizonyos születésnek és a szülésnek a rituális tisztátalanságára vezette vissza ezt az egészet, és ott látható azt hiszem kivetítve néhány úgysígérvel kapcsolatban. És aztán ugye a nagy klasszikus, és ez ahogy biztos, hogy állával is fölverve is mindenki tud, hogy aztán tulajdonképpen Szent Ágoston az, aki a Pelagianus vitában tulajdonképpen kidolgozza az eredendő bűnnek az elméletét, és hát azóta is ez meghatározza a keresztény teológiát. Viszont ugye a nehézség ebben az, hogy ahhoz, hogy a gyerekeket megkereszteljük, ahhoz nem elég az eredendő bűnben hinni, hanem kell hozzá az is, hogy meg legyünk győződve róla, hogy a keresztség az, ami ezt eltörli. Na most, mivel feltételezem, hogy ugye ez alapvetően egy protestáns csapat, ez senki nem hallja, ezért ennek nem megyek bele a nagyon részleteibe, de minden esetre ugye egészen a reformációi lényegében ez az eredendő bűn plusz a keresztség bűntörlő ereje, ez volt az ideológia a gyerekkeresztséghez. És aztán ehelyett kellett valamit találni. A körülmetélés és a keresztség közötti párhuzam, eltekintve attól, hogy Pál említi a Kolossé 2.11-ben, ezen túlmenőleg nem volt igazán jellemző. Itt-ott előfordult, volt, aki említette, de nem volt jellemző, nem volt egy markáns teológiai gondolat. Most Bullingerrel kapcsolatban... 31. Oké, ez az. Itt ugye a Josz Kalinnak a... vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, remélem jól mondom, a Teológia könyvében találtam két nagyon érdekes idézetet, ami számomra sokat mondó ezzel kapcsolatban, hogy mi is lehetett ennek a dolognak a mechanikája a reformáció korában, amikor ugye a hagyományos ideológia a gyerekkeresztség mellett eltűnt. Ezzel szemben, ahogy mondani szokás, ugye volt rá igény, sőt egy egyértelmű társadalmi beágyazottsága volt a dolognak, kellett valami magyarázatot találni, oké, de akkor miért kereszteljük meg mégis a gyerekeket, és számomra a Kolinnak a megfogalmazása elég érdekes erről. és ugye hát aztán bejön Calvin a képe, bár azt hiszem, hogy Bullinger is már hasonló vonalon indult el, aki ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen a körülmetélésnek és a keresztségnek a lényege ugyanaz, és ha a kettőnek a lényege ugyanaz, akkor ugye pontosan ugyanebből az okból kell a kisgyerekeket megkeresztelni, mint amiért a zsidó csecsemőket körülmetélték. Na most, noha egyszer-kétszer a Facebookon megkaptam, hogy diszpenzációlista vagyok, nem vagyok az, ha egyáltalán valami vagyok, akkor még mindig inkább a szövetség teológia közelebb áll hozzám, amennyire egyáltalán vannak rendszeres teológiai nézeteim, mint a diszpenzációlizmus, de ebben a konkrét dologban viszont nem tudok teljesen egyetérteni Calvinnal, és meg is mondom, hogy miért. Az egyik az, hogy noha bőségesen az utóbbi két hónapban, amióta számítok, vagy tudtam, hogy mit fogok csücsülni előttetek, elég alaposan megpróbáltam elolvasni Calvinnak, vagy legalábbis az institúcióban ezzel kapcsolatos gondolatait, de megmondom őszintén, nem sikerült Calvinnak meggyőzni arról, hogy a körülmetélés az a szövetség egészének lenne a jele. Minél többet nézegetem, annál inkább is az az érzésem, hogy a körülmetélés a szövetség testi oldalának, a nép, az ország, a fizikai áldások, stb. Jele lehetett, de nem lehetett a szövetség egészének a jele. Szerintem egyrészt a zsidók ezt mindig is így kezelték, utána érdeklődtem mai, tehát olyanoknál is, akik a mai zsidó gyakorlatot ismerik, olyanoknál is, akik kicsit jobban a régebbieket, tehát, de gyakorlatilag ez a már a misnában is így szerepel, stb. Tehát, hogy a körülmetélés az alapvetően a néphez tartozásnak a jele volt. A másik ilyen gondolat, hogy nem tudom, hogy ezt a papírt elhoztam, azt hiszem, igen, lehet, hogy majd megkeresem. Nagyon vicces, hogy ahol Pál erről a kérdésről beszél, ugye ő hosszasan sok-sok oldalon keresztül, több tíz oldalon keresztül bizonygatja azt és mutatja ki, hogy az Ószövetségben a szövetség az hogyan vonatkozott, milyen lelki vonatkozásai vannak. Tehát, hogy nagyon hangsúlyos gondolatnál, hogy nem a népről, nem az országról, nem a testi áldásokról, stb., hanem alapvetően lelki dolgokról szól. Csak az az érdekes, hogy ahol ezeket a verseket szedi össze a zsoltárokból, a profétákból, innen, onnan, meg persze a Tórából is, bekarikáztam azt, hogy hol vannak azok a szavak, amelyek arra utalnak, hogy itt nem általában a zsidókról van szó, hanem a hűekről, a hűségesekről, stb. Tehát, hogy azokról, akikről máshol úgy mondja az Ószövetség, hogy a szívükben vannak körülmetélve, akik lehetjük, hogy Pál úgy mondja, hogy akik szívükben zsidók, meg akik Ábrahámnak nem csak a, hogy mondjam, nem csak a fizikai utódai, hanem akik hitükben követik, stb. Tehát itt jön be az a probléma, amit említettem az elején, vagy az előbb, hogy sokszor a jel meg a jelzett dolog összecsúszik. Tehát itt is egy kicsit az a helyzet, hogy muszáj, ha értelmezni akarjuk ezeket az égeket, muszáj leszűkíteni nem általában a zsidókra, hanem azokra a zsidókra, akik Istennel járnak, akkor viszont már nem a sima körülmetélésről, hanem a szív körülmetéltségéről van szó. Na mindegy, ez hosszan lehetne beszélni, hogy lehet, hogy fogunk is még. Aztán hagyd tegyek fel egy kérdést, most már mindjárt vége van, Laci, aztán tiéd a szó. Hogy most szónoki kérdés, de magában legyen szíves válaszolni, gyorsan mindenki. Minden zsidónak született férfi kiválasztott, és üdvözülni fog? Megvan a válasz. Oké. Na most, gondolom, hogy a túlnyomó többség valószínűleg azt válaszolta magában, hogy nem minden zsidó fog üdvözülni. Én is egyetértek vele. Viszont gondoljatok bele, hogyha a körülmetélés az az üdvösségnek a jelenelne, olyan értelemben az ígéretnek, hogy ezt mind megkapjátok, azt az egész csomagot, amiről ugye Calvin olyan nagy szeretettel, lelkesedéssel beszél az institúcióban, bűnbocsánatot, meg stb. Stb., akkor Isten azt parancsolná tulajdonképpen, hogy 8 napos gyerekekre faragjátok rá az én ígéretemnek a jelét, noha én tudom, hogy azt az ígéretet a gyerekeknek, mit tudom, most hasonlóan jutok, 50%-a nem fogja megkapni. Most ugyanezt a gondolatot pár más, bocsánat, Calvin felhozza valahol, és nem tudom, valami nagyon szenvedélyes szavakkal mondja azt, hogy hát még elgondolni is borzasztó ilyesmit, hogy Isten egy ilyen mézes madzaggal csábítana titeket. Nem keresem ki sajnos pontosan az idézetet, de nagyon plasztikusan, olyan igazi Calvinos szenvedélyességgel kell ki ez ellen. Na most én nem vagyok Calvinosan szenvedélyes, de azt gondolom, hogy ez nehéz Istenről elképzelni, hogy azt mondaná, hogy mentéljétek körül azt a 8 évest, én ugye tudom, hogy őt nem szándékozom üdvözíteni, de azért csak faragjátok meg a fügyéjét, már bocsánat. No, és akkor végül egy új szövetségi gondolat ezzel kapcsolatban, hogy számomra nagyon fontos, hogy az új szövetségben kifejezetten nincsenek ilyen testi áldások. Tehát ez a bármaállítás, a zsidó nép és a keresztény egyház között, ez egy csomó szempontból legitim, de egy helyen nagyon sánti, ott, hogy a keresztény egyházat illetően nincsen ország, nincsen főváros, nincsen templom, nincsen papi nemzetség, nincsen királyi nemzetség, nincsenek olyan értelemben ígért áldások, noha ugye a prosperitás teológia ezzel vitatkozna, de ha jól tudom, itt a többség ezt nem vallja. Tehát, hogy nincsenek olyan ígéreteink, amik arról szólnának, hogy itt leszünk gazdagok, egészségesek, és mit tudom én, megvéd minket az ellenségeinktől. Sőt, nagyon sok szempontból ennek pont az ellenkezőjét halljuk. Tehát az én véleményem az ezzel a körülmetélés párhuzamban kapcsolatban, hogy a körülmetélés valóban Isten szövetségének a jele, de a testi szövetségének a testi jele, és ennek nincs megfelelője, azonos megfelelője az új szövetségben, hanem nekünk lelki ígéreteink vannak, és ennek a lelki ígéretnek az elfogadásának a jele a keresztség. Talán az sem véletlen, hogy nem egy ilyen késsel, szó szerint húsba vágó módon és vérrel megpecsételt dolog, hanem egy olyasmi, amit ránk öntenek, 5 perc alatt megszárad, és utána a lelkünkben őrizzük valójában, de nem marad ott a testünkön. Oké. Szerintem ennyi. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy ilyen hosszú voltam, de ahogy látjátok, nagyon-nagyon sok minden volt. Válasszátok ki, hogy ebből mi a fontos, meg elsősorban a cés. Köszönöm a pillanat.
Köszönöm szépen én is. Én válaszolni fogok abban a rendben, ahogy te felvezetted ezeket a kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy itt-ott el fogok kalandozni, és talán nem leszek annyira összeszedett vonalvezetésű, mint amilyen te voltál, de azért bízom benne, hogy ki tud mazsolázni az elhangzottakból. Ugye az első, amit megemlítettél, ha esetleg valahol félre interpretálnálak, akkor szólj, mert nem akarok szélmalomharcot folytatni. Azt állítottad, hogy ugye az új szövetségben nincs példa gyerekkeresztségre, csak felnőtteknek a megkeresztelésére. És tulajdonképpen kimondva, tehát ezzel egyetértek, hogy kimondva sehol nincs, hogy és akkor XY gyereket is megkereszteltük. Ugyanakkor szerintem megáll az az érvelés, amit később mondtál, hogy azért az új szövetségnek különösen is a kezdetei nagyon missziói szellemben jöttek létre. Tehát amikor maga János keresztelt, akkor nyilvánvalóan olyan emberekhez szólt, akik már benne éltek valamiféle vallási közösségben, ismerték, hogy miről van szó.
Tehát nyilván a
Keresztelő János. Keresztelő János esetében, de ugyanezt mondhatnánk később is, hogy amikor elindult a misszió, azért elsősorban nyilván nem a gyerekeket próbálták el meggyőzködni, hanem hanem nyilván a szülőket, a felnőtteket. Tehát érthető, hogyha ezeknek az embereknek a példája van kiemelve, és nincs külön hozzátéve minden egyes alkalommal, hogy ja, és akkor az ő házuk népét is. Na most a másik következő gondolatod az ugye a háznéphez kapcsolódott, hogy vajon beleértendőek-e a gyerekek is. Említetted, hogy abban a korban tulajdonképpen bárhova megyünk az ókori világban, akár keletre, akár nyugatra beleértették a gyermekeket is. Egy idézetet is hadd hozzak ezzel kapcsolatban, ha megtalálom persze. Igen, Arisztotelész írja a Politika című munkájában. Egy teljes háznép, az úr és a szolga, a férj és a feleség, az apa és gyermekek. Tehát, hogy ezt tényleg így értették, és én ebből arra következtetek, hogyha valahol ilyen kategóriálisan van megemlítve az igében, hogy is megkeresztelték az ő háza népét is, akkor azért mondták így, mert egy kategóriát akartak ezzel kijelenteni, és nem egyszerűen csak hozzátették, hogy és a többiek. Tehát, hogy ez nem ilyen a tizedes és a többiek, hanem egy ilyen kategóriális megjelenítés. Mondtad, hogy a hívő szülők gyermekei szentek, de ez nem azt jelenti, hogy üdvözülnének, vagy legalábbis magában hordozná az üdvösségnek a garanciáját, ezzel teljes mértékben egyetértek. És tudom, hogy olykor-olykor elhangzik erről az oldalról érvelve ez, hogy de hát akiket megkeresztelünk, azok biztosan, vagy legalábbis nagy valószínűséggel üdvözülni fognak. Ezzel nem értek egyet, tehát nem látjuk Istennek az elválasztását, hogy kinek az esetében hogy működik. Tehát, hogyha találkozunk rossz érvel erről az oldalról, az ne tántorítson el senkit, hogy ezért vannak jó érvek is. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Azért tartom ezt egy fontos igének, mert ha bár ez nem a keresztségről szól, de mégis egy olyan korosztályt jelöl, akik különösebben még nem értették mindazt, amit Jézus tanított. A tanítványok éppen ezért akarták távol tartani őket, mert hát itt Jézus a felnőtteknek beszél, velük lehet eszmét cserélni, de a gyerekek mit érthetnek meg? És ő azt mondta, hogy engedjétek hozzám, magához ölelte őket, megáldotta, és lényegében valahol a keresztség is ezt az áldást, ha nem is ezt mondom, hogy közvetíti, mert tényleg nem ilyen instrumentális értelemben tekintek a keresztségre, de mindenképpen jelképezi azt, hogy Isten Jézus Krisztusért megáld bennünket, és hogyha Jézus így magához fogadta a gyerekeket, és megáldotta őket, akkor milyen alapon vonjuk meg tőlük az áldásnak a jelét, ha már a jelzett dolog, tehát maga az áldás megtörtént. Említetted, hogy keresztelő Jánosnak például, vagy akár Jézusnak is, illetve az ő tanítványainak ezrével kellett volna keresztelniük gyerekeket. Szerintem azért nem kellett keresztelniük még, mert ugye abban az időben a körülmetélés még érvényben volt. Tehát ha valami jelezte az Isten népéhez való tartozást valamiféle módon, akkor ezt nem kellett pótolni a gyerekeken. Az ő esetükben a keresztelés tényleg a lelki megújulásnak a következménye volt, tehát mint egy utólagos jele, és nem kellett előre kifejezni azt, hogy valaki már gyermekkorában is Isten népéhez tartozik. Igen, az Abcselből Péternek a pünkösdi beszédéből idéztet, hogy tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy ezek az ígéretek azért mind, vagyis hát elég sok ígérete Istennek feltételes ígéret. Tehát, hogy igen, ez és ez fog történni, ha ti így és így fogtok viselkedni. Nyilván van Isten ígéreteinek egy része, ami minden körülményektől független. Tehát amikor azt ígéri Jézus, hogy vissza fog jönni, akkor ez nem úgy értendő, hogy ha jól viselkedünk, akkor majd visszajön. De például az üdvösség ígérete az ilyen, hogy aki hisz, az üdvözül, tehát ez önmagában egy ígéret, és ez valahol mégiscsak ennek a sákramentumnak a kifejezése, hogy aki hisz, az üdvözül, tehát a bűnbocsánatnak és a hitnek a sákramentuma. Tehát ilyen értelemben vonatkozik a gyerekekre is, mert nem kell előtte teljesíteniük, mert tudjuk, hogy ez egy feltételhez kötött ígéret. Igen, a sírfeliratok, nagyon jó, hogy behoztad ezeket, és örülök neki, hogy vannak ilyen újabb eredmények is. Ezzel kapcsolatban említetted Tertullianust is, illetve közvetlenül utána említetted, most összekötném a kettőt, mert ugye Tertullianus idejétől kezdve terjedt el az a gondolat, hogy a keresztséget minél későbbre el kell tolni. Tehát amikor Tertullianust idézted, hogy ő nem ért egyet a gyerekkeresztséggel, akkor igazából fontos látni, hogy ő folytatja ezt a gondolatát később is, és elég furcsaságokra jut, tehát egyrészt azt mondja, hogy mindenki esetében jó, tehát a felnőttek esetében is jó, ha minél későbbre tevődik át a megkeresztelés, és a végén eljut ideig, hogy aki megérti a keresztség súlyát, inkább fél a keresztség felvételétől, mint elodázásától. Tehát ez egy általános gondolat volt abban az időben, és szerintem ezzel nem lehet úgymond a hitvalló keresztséget sem megerősíteni, mert a hitvalló keresztség azt mondja, hogy ha hitre jutottam és megvallottam a hitemet, akkor rögtön fel is vehetem a keresztséget. Ugye ezzel kapcsolatban, hogy ez milyen sokáig elterjedt gondolat volt, hát talán ismerünk ilyen legendát is, nem tudom mennyire városi legenda, de elég elterjedt, hogy állítólag volt olyan keresztes lovag, aki nem vette még fel a keresztséget, és miután keresztre feszítették, könyörgött az arabnak, aki ott ült előtte a homokban, hogy ugyan keresztelje már meg, mert enélkül ő nem tud üdvözülni. Tehát ez egy elég elterjedt gondolat volt, és éppen ezért nem gondolom, hogy ez teológiailag megállná a helyét, tehát Tertullianust én nem tartom különösebben jónak ebből a szempontból, és ezért ezeket a sírfeliratokat sem tartom túl sokra, mert sokan emiatt akarták az egészet elhalasztani. De mondom, ennek az első konkrét nyoma Tertullianusnál található, tehát az, hogy nem olvasunk bizonyos más gyerekek megkeresztelésétről, akik nem haltak meg gyerekként, ez sem különösebben jelzi azt, hogy akkor nem kereszteltek meg más gyerekeket. Tehát a hallgatásból vett érv azért általában nem szokott olyan erős lenni. Jó. Említetted, hogy kellene említeni a gyerekkeresztséget, akkor mutattad ezt az ábrát. Vagyis hát sok ábrát mutattál, csak én nem láttam belőle sokat, erre az exponenciális ábrádra gondolok. Na most abban szerintem tényleg egyetértünk, hogy a kezdeti időszakban még úgy általában a keresztségről sincs sok leírásunk, a gyerekkeresztségről sincs sok leírásunk. Na most ebből kétféle dologra lehet következtetni. Egyrészt arra, hogy ugye nem voltak gyerekkeresztelések, vagy arra, hogy ezt annyira természetesnek tartották, hogy nem is kellett külön megemlíteni. Na most az előbbi esetet, ha veszem, tehát tegyük fel azért, mert nem voltak gyerekkeresztségek, ugyanakkor valljuk, mert látjuk a történelemből, hogy később az egyház mégis áttért a gyerekkeresztségre, akkor az ilyesmit valahogy egy elég erőteljes teológiai vitának kellene veznie, az ilyen áttérést. Tényleg a gyakorlatnak erre te is tettél utalást, nagyon nagy szerepe volt abban az időben. Gondoljunk például a Szent Háromságtani vitákra, ahol komoly érvnek számított az, hogy a keresztények kezdettől fogva istenként tisztelik Jézust. Ez nem egy különösebben bibliai érv, és mégis a zsinaton ennek komoly szerep jutott. Tehát ha az egyház kezdetben nem keresztelt volna gyerekeket, akkor ez olyan szinten a szent hagyomány része lett volna, hogyha ezen változtatni akartak volna, akkor azt egy nagyon nagy ívű teológiai vitának kellett volna megelőznie. Számomra ez egy sokkal egyértelműbb magyarázatnak tűnik, míg az, hogy nincs erről soha olyan kifejezetten nagy vita, ez számomra inkább azt jelzi, hogy ez egy természetes dolognak számított. Igen, említetted, hogy még a középkor elején is vannak feljegyzések arról, hogy valaki felnőttként megkeresztelkedik, és viszonylag sok feljegyzésünk van ezzel kapcsolatban. Miért van erre szükség, hogyha már gyerekkorában megkeresztelték? Ugye a kereszténység nagyon sokáig azért tiltott, mint egy underground társaság működött, és hát a 4. században ugye elindult ennek az átalakítása, tehát kezdetben engedélyezett vallássá lett, később már kötelezővé is tették, de ez azt jelentette, hogy azért a 4. század végén még legalább 10-szer annyi pogány volt, mint amennyi keresztény, és rengeteg vita volt ebből, és nagyon sokáig elhúzódott ennek a valódi átalakulása. Tehát nem csoda, hogyha ebből a korból még nagyon sok embernek a kereszteléséről felnőtt korban hallunk, már csak azért sem, mert a Római Birodalmon kívül is megindult a misszió. Tehát nem arról van szó, hogy Pálék idejében elindult a misszió a Római Birodalmon belül, és utána már csak gyerekkeresztség, hanem arról is szó van, hogy előbb-utóbb a germán népek körében is elindult a misszió. Tehát nem csoda, hogyha megint egy csomó embernek a felnőtt keresztségéről hallunk. Itt a jel és a jelzett dolog magyarázatot, bevallom, nem egészen értettem. Tehát, hogy mit akartál azzal mondani, ezt most csak így megemlítem majd, hogyha gondolod, akkor térjünk vissza erre. Annyi mindenképpen, hogy nyilván a jel az nem olyan fontos, mint maga a jelzett dolog, amire mutat. Tehát ha abban egyetértünk, hogy nem feltétlenül kell bemerítéssel keresztelni, akkor ez már önmagában egyfajta egyetértésre mutat, hogy szerinted is a jel az változhat, vagy legalábbis nem olyan fontos. Minden esetben a jelzett dolog a lényeg. Majd mondom, térjünk vissza, mert nem egészen értettem, hogy mit akartál ezzel mondani. Elhangzott, hogy kezdetben a gyerekeket ártatlanoknak tartották, akik üdvözülnek. Hát igen, ez az egyháznak egy naív és furcsa időszaka volt. Most erre nem tudok mit mondani, de hogy ennek olyan túl sok köze nincs ahhoz, hogy mi most jónak vagy rossznak tartjuk a gyerekkeresztséget, szerintem ebben is egyetérthetünk. Ennek legfeljebb arra nézve lehet szerepe, hogy most szerintünk a különböző feljegyzések ellenére kereszteltek-e vagy sem. Feljegyzések hiánya ellenére kereszteltek-e vagy sem. De mondjuk ez nem egy olyan teológiai érv, ezt mindenképpen én egy tévedésnek tartom, hogyha a gyerekek ártatlanok lennének, akkor nem halnának meg például. Tehát semmiféle büntetésben nem lehetne részük, hogyha valamiféleképpen nem örökölték volna a bűnt és annak a büntetését. Említetted a János 3.5-öt és a Márk 16.16-ot, amiben emlékeim szerint azt mondtad, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez. Szerintem ezek egyáltalán nem ezt tanítják. Ugye a Márk végén az szerepel emlékeim szerint, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tehát a mondat második felében már nincs ott, hogy aki nem hisz és nem keresztelkedik meg. Tehát én arra gondolok, hogyha valaki hisz, akkor komolyan veszi Jézus parancsát és megkeresztelkedik, de ha hisz és adott esetben mégsem volt lehetősége megkeresztelkedni, mint például a Latornak Jézus mellett, akkor azt gondolom, hogy ettől ő még nem kárhozott el. A János 3.5-öt most így konkrétan nem tudom idézni, de talán ez az, ami arról szól, hogy valaki nem születik lélektől, víztől és lélektől. Na most, én a vizet ebben az esetben nem feltétlenül a keresztségre vonatkoztatnám. Kicsit anakronizmus is lenne szerintem János evangéliumának az elején, Jézus szolgálatának szinte a kezdetén arról beszélni, hogy a keresztségnek mekkora szerepe van, mert ez igazából később került elő. Ugye szokták mondani azt, hogy aki egyszer születik, az kétszer hal meg, és aki kétszer születik, az egyszer hal meg. Nem tudom, mennyire ismerős ez a felfogás. Ugye egyszer születni az azt jelenti, hogy fizikailag megszületek, akkor kétszer halok meg, mert egyszer fizikailag, egyszer meg a kárhozatban. De ha kétszer születek, tehát egyszer fizikailag, egyszer lelkileg, akkor csak egyszer halok meg, mert utána örök életem lesz. Na most én a víz és a lélek összekapcsolását ebben az értelemben fogom fel, hogy megszületik valaki testileg. Na most a magzatvíz az egy elég úgymond jelképe a születésnek, tehát ez a fizikai születés, és a lélek pedig a lelki születés, és ez elég jól harmonizál egyébként a Nikodémussal való beszélgetéssel, aki ugye arról beszél, hogy visszamászik anyjának a méhébe. Tehát itt Jézus igazából az összetételnek a második felét akarta kiemelni, hogy víztől és lélektől, tehát hogy ez a fontosabb. Az ex opere operato elvére utaltál, hogy ugye ez azt jelenti, hogy egyszerűen lefordítva, hogy magától működik. Tehát, hogy valaki részesül egy sákramentumban, akár a keresztségben, akár az úrvacsorában, és ez, mint egy gyógyszer, magától működik, a résztvevő hitétől függetlenül. És hogy ez is közrejátszott abban, hogy a gyermekkeresztség elterjed. Szeretném ezt kiegészíteni annyival, hogy ez az úgynevezett elv, ez a donatista vitában született meg, és a kezdet-kezdetén nem azt jelentette, mint amit ma értünk alatta. Ugye a donatista vita egy nagyon komoly keresztény üldözéssel vette a kezdetét, amikor is többen megtagadták a hitüket. De olyan szinten, hogy nem csak félelemből, hanem Bibliát is beszolgáltattak, meg elárulták a keresztény testvéreiket, stb. És köztük voltak papok, sőt püspökök is. És a donatista vita az arról szól, hogy ezek a püspökök, akik árulókká lettek, és ők maguk is szenteltek fel későbbi püspököket és papokat, hogyha valaki ebből a láncolatból szerezte a maga felszentelését, akkor az ő szolgálata mennyire tekinthető érvényesnek, hiszen egy áruló paptól származik a szolgálata, és így ő nem részesül az apostoli jogfolytonosságban. És ekkor mondták ki az ex opere operato elvét, ami azt jelentette, hogy az a hívő ember, aki részesül a szentségben, egyébként ott inkább az úrvacsoráról volt szó, nem azért, tehát érvényes ránézve az úrvacsora, mert nem attól függ, hogy a kiszolgáltató papnak milyen a hozzáállás, a hite, hanem kizárólag tőle, aki ezt a sákramentumot igénybe veszi. Tehát a kezdet-kezdetén...
Ez az a sákramentumnak az erejétől.
Nem. Pont ezt akarom mondani, hogy kezdet-kezdetben nem a sákramentum erejétől, hanem hogy tőlem a befogadótól. Tehát, hogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy nem annak a papnak az alkalmatlanságától vagy méltatlan voltától függ, hanem mástól függ. De ez nem a hitet akarta elvenni, hanem kizárólag ezeknek a papoknak a méltatlan voltát volt hivatott, úgymond a pályán kívül, nem az számít. Tehát itt a kezdet-kezdetén egyáltalán nem volt szó arról, hogy a hitet nélkülözte volna ez az elv. Viszont ugyanaz történt, mint nagyon sok más esetben, hogy kimondtak egy szöveget, ami onnantól kezdve szent szöveggé vált, és előbb-utóbb megváltozott a tartalma. Tehát a reformáció idejében...
Hát már Augustinusnál is, én azt hiszem. Tehát Augustinus már úgy használja az ex opere operátot, hogy nem csak a kiszolgáltatónak a hite nem játszik szerepet, hanem hogy a befogadónak a hite se játszik szerepet a bűntörléssel kapcsolatban. Más kérdés, hogy aztán ott beletesznek egy csavart, hogy eltörli az eredendő bűn, csak hirtelen most nem jut eszembe, hogy mi a pontos megfogalmazása, de szóval érvényes és hatékony a sákramentum, csak nem, várján, hogy mondjam, érvényes, de nem hatékony, azt hiszem, talán ez, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy van valami, ahol körül navigálják ezt a dolgot, hogy a hit nem számít, de számít. Hát valami ilyesmi van, de igazad van, maga teljesen igazad, hogy Ciprianus idején, meg a donatista vita kezdetén, az így van.
Jó, hát most igazából nem bocsánat, tudom ezen a téren idézni Ágoston, viszont olvasva több írását az eleve elrendelésről, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ő mindig a választottaknak a hitéről és üdvösségéről beszél, és minden alkalommal hozzáteszi, hogy igen, a hit az szükséges az üdvösséghez. Tehát én nem gondolnám, hogy ő ezt az ex opere operátot olyan értelemben fogta volna fel, hogy akkor itt a kegyelem közlés független az én hitemtől. Tehát ennek utána kellene nézni, de más írásai alapján ez nekem így eléggé sántít. Inkább ez egy középkori, tehát egy későbbi középkori eltévejedés, vagy hát átértelmezése a dolgoknak, és ez ellen méltán vették fel a reformátorok a harcot, vagy ezzel szemben. Jó. A keresztség nem tördi el az eredendő bűnt, ezzel is teljesen egyetértünk. Akármikor hirdették ezt az egyház, akármelyik időszakában ez egy tévedés volt, ezzel nem lehet érvelni sem a gyerekkeresztség, sem a hitvalló keresztség mellett, illetve ellen. Említetted a körülmetélés és a keresztség kérdését, és ennek nagyon örülök, mert én nagyjából erre építem az egész elképzelésemet. Ugyanis a két szövetségnek, tehát az Ó és az Új Szövetségnek a református gondolkozásban ez a két sákrament, tehát mind a kettőnek két sákramentuma van, ami között valamiféle kapcsolatnak mindenképpen kell lennie. Szerintem idáig legalábbis mindenki egyetért, hogy valamiféle kapcsolatnak kell lennie. Ugye a Páska vacsora és az Úr vacsora közötti kapcsolat az nagyon egyértelmű. Nem véletlen, hogy Jézust ugye Isten bárányának nevezi Keresztelő János, nem véletlen, hogy pont akkor halt meg, amikor felszokták áldozni a Páska bárányt. Tehát ez egy nagyon egyértelmű összefüggés, és hát előző nap szerezte az úrvacsorát erre az eseményre utalva. Na most, és ráadásul mind a kettő valamiféleképpen a szabadításnak a sákramentuma. Ugye az egyik az ószövetségi egyiptomi szabadítás, a másik pedig a bűnnek a bűnből való kiszabadítás. Na most ugyanez az összefüggés fennáll a körülmetélés és a keresztség között is. Valahol mind a kettő az Isten népéhez való tartozást fejezte ki. Ugye a hitnek és a bűnbánatnak a sákramentuma, de mindenféleképpen egy ilyen belépő jegy, vagy legalábbis egy belépő rítus volt Isten népének a körébe. Na most ebből kiindulva én arra következtetek, és igazából nem csak én, hogy amennyiben van valamiféle kapcsolat egy Ó és egy Új Szövetségi gyakorlat között, akkor minden tekintetben megfelelnek egymásnak, kizárólag abban a tekintetben nem, ahol az Új Szövetség jelzi a változást. Magyarul, ha az Ószövetségben már kicsi gyermekeket is körülmetéltek, akik ugye még nem nagyon értették, hogy miről van szó, akkor nem nagyon látom, hogy miért ne keresztelhetnénk meg gyerekeket. És most, ha esetleg felvetődne az a kérdés, hogy pláne a 8. napon, ezzel kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy ennek orvosi okai voltak, hogy miért éppen a 8. napon keresztelték meg a gyerekeket. Ugye, hogyha a születésük napján keresztelték, metélték volna körül őket, akkor lehet, hogy nagyobb lett volna a csecsemőhalandóság. És állítólag ezt is valahogy kiszámolták, hogy a 8. nap az kifejezetten egy szerencsés. Nem úgy szerencsés, hogy ilyen kabbalisztikus szerencse, hanem biológiai értelemben ez egy kifejezetten jó pillanat erre. Tehát a lényeg ebből az, hogy kicsi gyermekek is részesültek ebben a dologban. Márpedig az Ószövetségben ugye azért jelezve van, hogy aki körül van metélve, az köteles teljesíteni a törvényt. És mivel ők nem ismerték a törvényt, de mégis megkapták ennek a jelét, ezért nem gondolom, hogy Isten szemében feltétlenül fordítva kellene a dolognak történnie, hogy előbb ismerd meg a dolgot, és utána vedd annak jelét, hanem itt pont fordítva látjuk, hogy már azokat is felavatták, akik nem voltak járatosak ebben a dologban. Igen, tehát amikor elindult a körülmetélés, akkor még, ja, bocsánat, ezt majd később. Azt mondod, következő ért, hogy volt rá igény, ja, bocsánat, még az előzőhöz annyit, hogy számomra ez egy nagyon erős ért. Tehát, hogyha valami gyakorlat van, és nem történik változtatás a lényeget tekintve, csak a jelet tekintve, tehát a jelzett dolog nem változik, akkor ugyanúgy kell gyakorolnunk továbbra is. Tehát én ezt úgy értelmezem, hogy nem nekem kell feltétlenül mutogatnom a Bibliából kismillió jelet, hogy megkeresztelték ezt, meg azt, meg amazt a gyereket is, hanem neked kell bemutatnod azt, hogy az Új Szövetség tiltja a gyermekek megkeresztelését. Mert ez volt a gyakorlat, tehát egy egészen természetes dolog. Egyébként az egyházatyák közül is lehetne idézni olyanokat, ezek most nem kerültek elő, vagy ha előkerültek, akkor pont nem láttam, akik kifejezetten a körülmetéléssel hozzák összefüggésbe. A reformáció korára áttérve ugye említetted, hogy Hát a keresztség az egy olyan elterjedt gyakorlat volt, hogy habár a teológiai alapjai meginoktak, mégis volt rá igény, ezért kreáltak hozzá egy másik alapot. Na most szokták úgy jellemezni a lutheri és a kálvini irányzat közötti különbséget, hogy a lutheri irányzat nagyjából úgy gondolkodik, ez például nyomon követhető a liturgiájukban, de más területen is, hogy amit Isten igéje kifejezetten nem tilt meg, azt mi gyakorolhatjuk. A kálvini irányzat meg inkább a másik oldala a dolognak, hogy amit Isten igéje megparancsol, azt kell tennünk. Azért a kettő között van valami kis különbség. Na most ebből a bátor hozzáállásból kiindulva, én nem gondolom, hogy a reformátusoknak gondot okozott volna az, hogy van rá igény. Hát ez abszolút nem érdekelte volna őket, mert nagyon sok mindennel oly módon mentek szembe, hogy volt rá igény, de mégis azt mondták, hogy ez minket nem érdekel. Tehát biztos vagyok benne, hogy a katolikus egyháznak sok-sok sákramentuma közül több mindenre is volt igény, például a betegek kenetére is, amit ugye manapság rendszerint utolsó kenetnek szoktak nevezni. Az ilyesmitől az emberek általában megnyugszanak, hogy most történt velem valami, biztos, hogy most jobb helyzetben vagyok Istennél, erre is volt igény, mégsem találtak ki rá semmit. Tehát szerintem ez egy olyan érv, ami nem, legalábbis a református hozzáállással nem egészen harmonizálható. Említetted, és ez is egy gyakori ellenérv a gyerekkeresztséggel szemben, hogy az Ószövetség korában a körülmetélés az a testi áldásoknak a jele volt, vagy legalábbis a szövetségnek egy testi oldalát emelte ki, ellenben az Új Szövetséggel, ami meg már egészen lelki. Na most ezzel kapcsolatban idézném az Új Szövetségnek tehát a Róma 4.11-et, ahol is Ábrahámról beszél az ige, és azt mondja, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta. Tehát én ezt nem tartom ilyen értelemben legitim értnek, hogy akkor minden csak ilyen testi, ilyen kicsit visszafogott volt, vagy nagyon úgymond ami gyenge érzékelésünkhöz mért módon lett kiábrázolva, az Új Szövetség pedig teljesen lelki, hanem mind a kettőben van testi és lelki vonal. Tehát Izrael részesült testi áldásokban és részesült lelki áldásokban is. Az üdvösség akkor is hitáltal adatott, akárcsak az Új Szövetségben. És az Új Szövetség népe is él át testi és lelki áldásokat is. Tehát lehet, hogy nekünk nincs külön országunk, de ez nem azt jelenti, hogy nincs részünk fizikai áldásokban. Ugye Jézus is beszél arról, hogy ha valakinek megvan az étele, itala, legyen mit hol aludnia, legyen mit felvennie, akkor az becsülje meg. Vagy olvasunk arról, hogy mondjuk egy rabszolga szabaddá lehet, és fel is lett mondjuk szabadítva Onézimosz, akkor éljen inkább azzal. Ezek mind fizikai áldások, csak nem egy olyan formában előadva, ahogy mondjuk az Ószövetség népének az életében. Illetve az áldásainknak a nagy része az majd a mennyben vár ránk. Tehát itt sem látom a nagy különbséget, csak mivel régen egy országban történt az áldásnak a megadása, ezért nyilvánvalóan a fizikai jelek sokkal jobban kivehetőek voltak, de kicsit úgy érzem, hogy ez a szétválasztás, hogy testi ószövetség, lelki új szövetség, ez némiképp a hitáltali megigazulásnak a tantételét is kezdi aláásni, mint hogyha az Ószövetségben ez nem így lett volna. Tehát, hogy ezt én másként látom. Illetve hadd olvassak... Ja, kiment a mikrofon?
Kicserélem, de attól
még... Jó, nem sok van már hátra.
Bocsánat, már nincs is olyan idő, úgyhogy nem is lesz nagyon vita. Aha. Egyszerűen kifutottunk az időből, úgyhogy borítunk következne. Támadom.
Jó.
És utána lenne majd egy 10 perces szünet.
Jó. Még azért egy pár mondatot kapok?
Persze.
Jó. Calvintól szeretném idézni, hogy ugye beszéltünk az Új Szövetség esetében arról, hogy a misszió elindult a felnőttekkel, ezért első körben ők keresztelkedtek meg, és utána jöttek a gyerekek, és azt mutatja be, hogy az Ószövetségben is ugyanez volt. Miért van az, hogy Ábrahám esetében a sákramentum a hit után következik, viszont fia Izsák esetében éppenséggel megelőz bármiféle megértést? Azért, mert felnőtt ember esetében ismertetni kell minden feltételt, ha olyan szövetségbe veszik fel, amely addig idegen volt számára, ám tőle született gyermekével nem ugyanaz a helyzet, mert ő az ígéret kikötései szerint örökösi jogán már az anya méhben részese a szövetségnek. Tehát, hogy ugyanaz az Ószövetség és az Új Szövetség ezen a téren. Illetve még annyit hadd jelezzek, és ez tényleg már a legutolsó gondolat lesz akkor, majdnem, hogy ugye a választott népről, vagy akik megkapják a hitet és a sákramentumot, tehát mind az Új Szövetségben beszélünk az egyháznak egy szociológiai határáról, meg egy valós lelki határáról. A kettőt azt nem mindig lehet jól megkülönböztetni egymástól, ugye a látható és a láthatatlan egyház fogalmait szoktuk erre használni. És nagyon fontos, hogy már az Ószövetség is jelzi ezt a kétféle határt. Ugye egyrészt jelzi, hogy 8 napos korban körül kell metélni minden fiúgyermeket, ugyanakkor például az 5 Mózes 10-16-ban jelzi, hogy metéljétek azért körül a szíveteket. Tehát, hogy a belépés az a körülmetéléssel történik, a szív körülmetélése pedig a hit által az igazi szövetségbe való belépésnek a jele. És ugyanez a határ, ez megjelenik az Új Szövetségben is, tehát itt sem olyan egyértelmű, hogy tehát nem ilyen ideáltipikusan működik a dolog, hogy én megtértem, és akkor minden esetben, aki részesül a keresztségben, az hívő és üdvözült ember. Ugye ott is olvasunk ilyet, hogy közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Tehát ők is hivatalosan a gyülekezethez tartoztak, valószínűleg a keresztségben részesült emberek voltak, de nem voltak valójában olyan értelemben hívők és a közülük valók. Tehát, hogy nem lehet itt sem olyan egyértelműen különbséget tenni, hogy az Ószövetségben még volt egy jó nagy slep, amit húztak maguk után, de az Új Szövetségben ez már nem így van. Említetted, hogy ez a királyi papság, ez egy ószövetségi dolog, de hát Péter is hivatkozik ugyanerre a levelében.
Hogy... Nem, ezt én a vérvonalat említettem. Tehát, hogy az Ószövetségben ez
a akkor azt félreértettem. Jó, azt félreértettem. Jó, és akkor itt be is fejezem.
Köszönjük.